Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai alkalommal. Elsősorban különlegesen a kisebbeket, vagy a legfiatalabbakat, akik itt összegyülekeztek az előtérben. Hozzájuk szeretnék szólni néhány gondolatot, mégpedig azzal a kapcsolatban, hogy biztosan jártok ti is a természetben időnként, és megfigyelitek az állatokat, hogy az Isten milyen bölcsességgel ruházta föl egy-egy teremtményét. Ehhez kapcsolódóan egy olyan állatkáról vagy állatról, egy madárról szeretnék beszélni, ami különleges képességekkel rendelkezik, nem is annyira képességekkel, mint inkább bölcsességgel, és hogy mennyire lehet tanulnunk nekünk, embereknek is egy-egy ilyen bölcs állati magatartásból vagy viselkedésből, mint ennek a madárnak is van. Mielőtt azonban megismernénk ezt a madarat, egy igét is szeretnék elolvasni. Jobb könyvében található egy nagyon rövid kis igécske, amely a következőképpen hangzik. A 35. fejezetben található Jobb könyvében és a 11. vers így olvasható. Az Istenről mondja az igevers a következőket: ő az, aki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál. Azt mondja tehát az ige, és azt mondja a Bibliánk az Istenről, hogy ő bölcsebbekké tesz bennünket az ég madarainál. De vajon miért kell az ember bölcsebbé tenni, hiszen az ember egyébként is, ugye mindannyian gondoljuk, hogy bölcsebbek és okosabbak vagyunk, mint a madarak. De vajon így van-e ez minden esetben és minden helyzetben? Van egy különleges madár, ebben a kis képes könyvecskében olvastam én is róla, a Természet csodái című kis könyvben, és fazekas madárnak nevezik, Dél-Amerikában él, ilyen a kinézete, és egy különleges képessége van, olyan házikót tud magának építeni, amely nagyon különleges képességgel rendelkezik, mégpedig olyan különleges képességgel, hogy itt a képen látható, amint kalapáccsal próbálják összetörni, és nem sikerül. Tehát beton keménységű házikót képes építeni magának ez a kis madár, amelyet kalapáccsal sem képesek összetörni, holott nyilván nincsenek hozzá eszközei, gépei, amelyek beton tudnának neki keverni. Az építő anyaga az fűszál, agyag és toll. 4 grammas kis csomókat készít magának, és ezeket a kis csomókból, hát elég szorgalmas, mert 2000 csomót gyűjt össze, és 2000 ilyen kis csomóból építi fel ezt a kis házikót. És ez a kis házikó, mint látható, a tojásait védelmezik, külön kis szobát készít a tojásainak itt a kis házikójában. És azért ilyen betonkeménységűvé válik ez a ház, mert ahol az az éghajlat, ahol él ez a madár, különleges erős napsugárzásnak van kitéve, és a napsugárnak a hatására lényegében betonszilárdságúvá, kőkeményé válik ez a kis házikó, és lehetetlenség összetörni. És hogy mi ebben a nagy bölcsesség, amit az emberek is megtanulhatnának tőle, hiszen láthatjuk, hogy csak a csőrével, minden különösebb gép és modern technika segítsége nélkül, eszközök nélkül képes ilyet készíteni. Mert az ott élő benszülöttek is építenek maguknak agyakkunyhókat, de ezek az agyakkunyhók megrepedeznek, és a repedésekben betegséget terjesztő rovarok élnek. Ezzel szemben a kis madárnak a kunyhói nem repednek meg, és ezek a betegségek, amennyiben a kis madár építési technológiát követnék az emberek is, akkor ezek a betegségek is megelőzhetőek lennének. Tehát az emberek, akik ott laknak, ha példát vennének a kis madárról, akkor megelőzhetnék azokat a betegségeket, amelyek ott terjednek a nem megfelelő építkezési módjuk, vagy módszerük következtében. Ez a kis madár pedig képes úgy építkezni, hogy teljes védelmet nyújt az ő számára is, a kismadarak számára is, betegségektől és minden más ellenségeivel szemben is. Hát ennyit szerettem volna nektek elmondani, hogy megismerjétek ezt a fazekas madarat, és köszönöm szépen a figyelmet, most már visszamehettek a helyetekre. A nagyobbakhoz szeretnék most már szólni néhány gondolatot az igéből. A mai alkalommal egyetlen egy igeversre szeretném, hogyha a figyelmünket irányítanánk, és ebben is egyetlen egy kifejezésre. Ez a kifejezés, vagy ez a Biblia vers a Titushoz írt levélben található, a 2. fejezet 14. versében. És megvizsgálnánk, hogy az Isten miért rejtette ide ezt a kifejezést, amely egy különleges és egyedi kifejezés, és amely sehol máshol az igében nem fordul elő. Tehát az a kifejezés, ami itt található ebben a versben, csak itt ebben az egy ige helyen található meg, ez a magyar kifejezés is, és az eredeti görög kifejezés is. Azt gondolom, hogy önmagában véve már ez a jelenség, hogy egy egyedi és megismétlődés nélküli kifejezéssel van dolgunk, arra kellene, hogy ösztönözzön bennünket, hogy kutassuk, hogy mi ennek a kifejezésnek a mögöttes üzenete vagy tartalma, de azt gondolom nem csak, hogy ösztönöznie kellene, hanem szinte ezáltal kötelességünk is válik, hogy az Isten egy ilyen jelzővel illeti az ő népét, ahogy majd mindjárt látni fogjuk. Tituszhoz írt levél második fejezet 14. verse a következőképpen hangzik. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. Látjuk tehát, hogy a Pál apostol egy olyan kifejezést használ, amiben bemutatja azt, hogy az Isten milyennek kívánná látni az ő népét, azokat az embereket, akik az ő követésére egybegyülekeznek, összegyülekeznek és egy közösséget alkotnak. Azt mondja ebben a kifejezésben az Isten, hogy kivált képpen való népként tekint erre a közösségre, vagy szeretnél ilyennek szeretné látni ezt a népet. Vajon mi mindent található ebben a kifejezésben, és mi mindent szeretne az Isten kifejezni ezzel a kijelentéssel, vagy ezzel a kifejezéssel, hogy kiváltképpen való nép. Ugye azt gondolom, hogy azáltal, hogy az előbb már említettem, hogy egyetlen egy helyen található ez meg az igénkben, az Új Szövetségben sehol máshol nem fordul elő, nyilván egy ilyen különleges kifejezéssé tette az Isten számunkra ezt a kifejezést, és ezáltal azt gondolom, hogy kutatásra ösztönöz. Az eredeti görög kifejezés, azt nem is annyira maga a görög szó a lényeges, hanem inkább annak a tartalma, azt jelenti, hogy kiváló, különleges és saját. Tehát önmagában ugye már a kifejezésnek a jelentése is egy különleges tartalmat hordoz, mert az Isten nyilván az ő népét kiválónak tekinti, vagy szeretné tekinteni, egy különleges népnek, és azt mondja, hogy saját népének, ugye? Mind a három jelző nagyon komoly és hát tartalmas kijelentés, vagy kifejezés tartalmaz. De az eredeti görög szó valójában egy szó összetétel, és hogyha a szó összetételt szétbontjuk, akkor még egy újabb jelentés tartalommal bővül ez a kifejezés. Nem csak azt jelzi ezt a kifejezés, hogy kiváló, ami lényegében benne van a kivált képen való magyar fordításban is, nem csak azt jelenti, hogy különleges ez a nép, nem csak azt jelenti, hogy az Isten saját népe, hanem egyáltalán megmagyarázza a kifejezés azt, hogy mitől lesz ez a nép különleges, kiváló, és mitől lesz az Istennek a saját népe. Mert ha szétbontjuk ezt a görög szót az eredeti összetevőire, akkor a következő kifejezéseket találjuk. A görög kifejezés maga így hangzik, hogy periúsziosz, és hogyha szétszedjük két szó tagra, akkor ugye, vagy két szó részre, akkor az egyik szó a peri, ami annyit jelent, hogy körül, a másik pedig az eimi, ami annyit jelent, hogy lenni. Vagyis körülötte lenni, vagyis vannak olyan fordítások, amelyek ezt így adják vissza, hogy körülötte, azaz Isten vagy Krisztus körül levő választott nép. Tehát mitől lesz ez a nép, aki az Isten elhívott közössége, különleges, kiváló és saját nép? Ugye maga a kifejezés megmagyarázza a két szótag, vagy a két szórész, amelynek, hogyha a külön tagjait vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Isten körül lévő népről van szó. Vagyis attól lesz különleges, kiváló és saját ez a nép, hogy Isten körülött, Isten közvetlen közelében és Isten körül él, ugye? Mert a lenni, nyilván ez maga a lenni igéből, vagy a létezés szót adja vissza, Isten körül élni. Ugye mi az, amit ezzel az Isten, ezzel a gondolattal közénk, vagy közül a mi számunkra, hogy attól lesz ez a nép kiváló, hogy folyamatosan és állandóan az Isten körül élünk, és folyamatosan és állandóan Isten jelenlétében éljük meg az életünket. Vajon új gondolat-e ez itt az Új Szövetségben, vagy vannak ennek a gondolatnak már előzményei, akár az Új Szövetségben, akár pedig az Ószövetségben? Néhány ilyen igét szeretnék felidézni, amelyet, hogyha most felidézünk és elolvasunk az igéből, akkor azt látjuk, hogy az Istennek kezdettől fogva lényegében ez volt az eredeti szándéka. És nézzük meg, hogy az Isten ezt hogyan próbálta szemléletes módon megtanítani azokkal, akiket ő elhívott, és erre ösztönözni, hogy folyamatosan és állandóan körülötte éljenek. Mózes 4. könyvéhez lapozzunk, a 2. fejezet 2. verséhez. Annak igazolására, vagy annak megismerésére, hogy lényegében az Isten eredeti szándéka is ez volt a kezdetektől fogva. Ugye Mózes 4. könyve az lényegében a pusztai vándorlás időszakához vezet bennünket vissza, és a 2. fejezet 2. versében azt látjuk, ahogyan az Isten előírja, hogy hogyan kell a tábort felállítani és fölépíteni. Vagyis első olvasásra egy szervezeti, szerkezeti kérdés, ami nem annyira izgalmasnak tűnik, de hogyha ilyen szempontból gondolunk utána, akkor azt látjuk, hogy bizony az Isten a tábor felállításában is lelki tanítást akart adni az ő népe számára, és valamire tanítani őket. Mózes 4. könyvének a 2. fejezetének a 2. verse így hangzik. Az Izrael fiai, kiki az ő zászlója alatt az ő atyáik házanépének jeleivel, járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort, annak oldalai felől. Itt is érdemes megvizsgálnunk az eredeti héber kifejezéseket, hogy vajon az Isten ezekkel a szavakkal mire akarta tanítani és ösztönözni már az ószövetségi vándorló népet is, akik ugye új hazát kerestek. Azt mondja, hogy a kifejezés, vagy a versünk így kezdődik, hogy Izrael fiai, tehát kifejezetten az Isten népéhez szóló kijelentés ez, és számukra szóló tanítás, azt mondja, hogy az ő házanépük jelével, zászlójával járjon tábort. A járjon tábort kifejezés annyit tesz, hogy letáborozik, illetve lakik. Vagyis nyilván a letáborozás, a sátornak a felállítása eleve kijelöli az embernek a lakóhelyét, vagyis hogy hol fog lakni, hol fog élni nyilván huzamosabb időn keresztül és hosszú távon. A gyülekezet sátora körül kell ugye a tábort felállítani, vagy a sátort felállítani, letáborozni és ott lakni. A gyülekezet kifejezés az eredeti héberben egy igen gazdag tartalommal bíró kifejezés, amely a következő tartalmakkal bír, és a következő képpen is lehetne fordítani. Gyülekező hely, kijelölt hely és kijelölt idő. Vagyis azt látjuk, hogy az Isten kijelöli azt a helyet, ahol az embernek laknia kell, és kijelöli azt az időt is, amikor itt neki meg kell jelennie ezen a helyen, és ahol össze kell gyülekeznie. Ugye, tehát az Isten az, aki konkrétan megmondja, hogy az ember hol lakjon, és mikor tegye ezt. Ugye lényegében mondhatjuk, hogy egy folyamatos és állandó jelenléttel kell laknunk egy helyen, és azt is mondja, hogy hol kell laknunk, ugye ott, ahol ő maga is megjelenik az ő népe körében, hiszen a gyülekezet sátora volt az a hely, ahol maga Isten is megjelent az ő népének. Vagyis már az Ószövetségben azt látjuk, hogy az Isten eredeti szándéka az volt, hogy maga köré gyűjtse az ő népét, és maga körött tudja közvetlenül, és ez a ott lét, ez folyamatos és állandó legyen. Hogy az ószövetségi hívő ember számára ennek mennyire a tudatában volt, ahhoz kapcsolódóan szeretnék egy igét megint csak föllapozni az Ószövetségből, hogy a hívő emberek ezt mennyire értették meg, és mennyire vették komolyan. Az egyik legismertebb ószövetségi igehelyre lapozunk, amit talán ilyen szempontból még nem is gondoltunk át, ez a 23. Zsoltár. Mert a 23. Zsoltárban azt látjuk, hogy ugyanez a gondolat jön vissza, csak más jelképekben és másféle formában. Az első verset olvasnám, és az utolsó verset. A 23. Zsoltárnak az első és utolsó 6. versét olvasnám. Ugye Dávid azt mondja, az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. Ugye nyilván a pásztor kifejezésből adódik az, hogy a pásztor is maga köré gyűjti, ugye a nyájának a tagjait és a juhait, és ennek az eredménye mi lesz, hogy Isten maga köré gyűjti az ő hívő népének a tagjait, és Dávidnak a tapasztalata az, hogy ha az Úr valóban pásztorként él köröttünk, akkor nem szűkölködünk. Akkor nincs hiányunk. Semmiben nem szenvedünk hiányt. Azt mondja Dávid, nem szűkölködöm. A hatodik vers pedig azt mondja, bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ugye a hatodik versből pedig arra következtethetünk, hogy Dávid ebből a tapasztalatból, hogy a pásztorként tudott az Istenre tekinteni, megértette, hogy neki folyamatosan és állandóan az Úr jelenlétében kell élnie. Ezért mondja azt, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig. Tehát látjuk azt, hogy egy ószövetségi hívő ember, aki komolyan vette az Istenhez fűződő viszonyát és kapcsolatát, az megértette az Istennek ezt a tanítását. És láttuk azt, hogy az új szövetségben is ez köszön vissza Pál apostolon keresztül, és ez az, amitől az Isten népe valóban az Isten saját népe lesz, és valóban egy különleges és kiváló néppé tud válni. Na de most nézzünk meg néhány gondolatot, hogy az Isten, amikor elküldte az ő legközvetlenebb követét, Jézus Krisztust, akkor Jézusnál, Jézusnak a tanításaiban, Jézusnak a beszédeiben ez a tanítás visszaköszön-e és megjelenik-e? Ugye mert látjuk, hogy nyilván az Ószövetségben az Istennek kezdettől fogva ez volt a szándéka, Pál apostol is egy különleges módon megjeleníti ezt a tanítást, egy ilyen nyelvi módszer segítségével, hogy egyetlen egy szóban ezt az egész tanítást képes belefoglalni. Hát néhány ismert és közismert gyakran idézett igét szeretnék fölidézni, hogy ez mennyire központi helyet foglal át az Isten üzenetében ez a kérdés. És hogy Jézus hányszor és hányszor hívta fel erre a figyelmet. Máté evangélium 23. fejezetéhez lapozzunk, a 37. vershez. Máté evangélium 23. fejezet, 37. versét lapozzuk fel az igéből, és ott a következő ismert igével találkozunk. Ami a Bibliánkban vastagon is van szedve, tehát ez is jelzi, hogy ez egy mennyire fontos kijelentés. Így hangzik. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldöttek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Ugye egy újabb jelkép az Isten részéről, ugye van egy sátorozási jelkép, hogy a sátorozásnak a rendje, mint tanítási eszköz. Egy újabb, azután volt, láttunk egy másik jelképet, a pásztor jelképét, és ugyanazt a tanítás Isten most egy harmadik jelképpel is a mi számunkra közli, mégpedig a tyúk és a csirke, vagy a kis tyúkoknak a viszonyában. Ahogy a tyúk a szárnyai alá kívánja gyűjteni a fiókáit, úgy mondja, azt mondja Jézus, hogy úgy akarta az Isten is összegyűjteni az ő népét. Vagyis azt mondja az Isten itt ki, Jézuson keresztül, hogy az Istennek mindig is ez volt a legfontosabb törekvése az ő népe vonatkozásában, hogy maga köré gyűjtse az ő választottait. És mit látunk ebben a versben? Jézus mit volt kénytelen kijelenteni? Hogy az Isten folyamatosan törekszik erre az egybegyűjtésre, a maga köré gyűjtésére ennek a választott népnek, és a választott nép volt az, amelyik ennek a legnagyobb akadályát képezte. Ugye az Isten mindent megtett ennek érdekében, hogy ez megtörténjen, hogy ott élhessen ez a nép körülötte, ahol a legjobb helyen van. Ugye, mert ettől lesz kiváló és különleges nép. Ettől fog bővölködni és nem szűkölködni. Ettől fogja az Isten kegyelme őt követni, ahogy mondja, és tapasztalta Dávid a 23. Zsoltárban. És mindettől ez a nép távol akart lenni. Nem akarta az isteni bővölködést, nem akarta az isteni kegyelmet, mert amikor mentek oda a próféták, mentek az Isten követei, akkor mit tett ezekkel a prófétákkal? Megölte és megkövezte őket. Most ez a nép nem tudta, hogy mit dob el magától, vagy mivel szemben lép fel, ugye? Mert egy dávidi tapasztalat hátterén teljesen érthetetlen ez a magatartás. Ugye Dávidnál azt láttuk, hogy azt mondja, hogy én nem szűkölködöm. Ugye az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. Hát hogy lehet akkor az, hogy valaki megtapasztalja ezt, Izrael népe ismeri Dávidnak az életét és egész életét, életútját, és ezt az ószövetségi igét is, amelyben Dávid vall az ő Istenhez fűződő viszonyáról, és amikor Isten ezt akarja adni az egész népnek, akkor annak az nem kell. Hát meg lehet érteni ezt a fajta viselkedést, vagy ezt a fajta magatartást? Mennyire értelmes magatartás ez? Ugye önmagában ez, hogy az Istentől távol akarok lenni, mert valami mást akarok, ez önmagában értelmetlenség, nem? Tehát az előzőek hátterén az Istentől való távol élet az egy értelmetlen élet, mondhatjuk, és az igazi értelmes élet pedig nem más, mint az Istennel való együttlakás. Mert hogy ugye mindennek mi lesz a következménye, 38. vers, ugye azt mondja ki Jézus, hogy ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Ugye, tehát az Isten ezt az összegyűjtést egy idő után nem fogja erőltetni. Egyébként ebben a kifejezés, vagy ebben a versben található kifejezés, az egybegyűjteni kifejezés kétszer is előfordul. Ugye azt olvastuk, hogy hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképp a tyúk egybegyűjti. Ugye látjuk, hogy az Istennél ez mennyire hangsúlyos tanítás, mert ezt ebben az egy versben kétszer is kihangsúlyozza és megismétli. Az itt található görög kifejezés, az episzünagó annyit jelent, hogy egy helyre, vagy egy célból. Egy helyre, egy célból gyűlnek össze mindenfelől az emberek. Ugye, ha ezt a jelentéstartalmat egy kicsit megpróbáljuk magunkévá tenni, vagy megérteni, hogy egy helyre, egy célból gyűlnek össze mindenfelől az emberek, akkor látjuk, hogy mi az isteni szándék, és mi az isteni terv. Mert azt mondja, hogy minden felől, vagyis az Isten minden felől és mindenhonnan hívja az embereket magához. Ugye ez nem csak egy népre korlátozódik, már az Új Szövetségben ezt látjuk, de nyilván az Ószövetségben is így volt ez, hiszen az Isten nyilván számon kérte a körülötte lévő népeket is az izraelitákon. Ezt épp a jeremiási szombatiskolából olvashattuk, hogy az Isten szándéka tehát az volt, hogy magához gyűjtse minden felől, az ég minden tájéka felől, vagy a föld minden részéről az embereket. Egy helyre, egy célból. Ugye? Vagyis, hogy valamiféle közösséget és egységet alkossanak, és egy cél mozgassa ezt a közösséget. Egy helyre, egy célból összegyűjteni minden felől az embereket. Nézzük meg még másik igehelyet is innen az Új Szövetségből, hogy ez valóban egy hangsúlyos kérdés itt az Új Szövetségben és Jézus tanításaiban is. Máté Evangélium 18. fejezetének a 20. verséhez lapozzunk, ez is egy közismert igehely, amit szintén sokat idézünk, de most csak annak alátámasztására idézem föl, hogy valóban az Isten számára ez egy központi kérdés. Máté Evangélium 18. fejezet 20. verse így hangzik, mert ahol ketten vagy hároman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ugye itt is az egybegyűlés kifejezés fordul elő, de nem egészen úgy, mint a Máté 23.37-ben, mert a Máté 23.37-ben az episzünágó kifejezés volt található, itt pedig csak a szünágó kifejezés található. Mert hogy a szünágó kifejezés annyit tesz, összegyűlik, betakarít. Ugye? Vagyis az episzünágó kifejezésről meg azt láttuk, hogy egybegyűlnek az emberek mindenfelől. De annak egy szűkebb formája pedig azt jelenti, hogy összegyűjt, betakarít. Vagyis egyszerre van ebben a kifejezésben benne az, hogy az ember a saját választásából fakadóan elindul az Isten hívására, az Isten felé, de az is benne van ebben a kifejezésben, hogy az Isten ösztönöz erre az elindulásra, mert ő gyűjt össze. Én pedig válaszolok rá, ezért elindulok, ugye? Egybe gyűlnek az emberek mindenfelől, egy helyre, egy célból, de ugyanakkor ez egy összegyűjtés is az Isten részéről. Tehát mind a két magatartás benne van, az Isten cselekvése és az ember cselekvése is. És amikor itt ebben az igében olvassuk a Máté 18.20-ban, akkor már csak az van, már csak a szünagó van. Tehát, hogy ahol ketten-hároman összegyűlnek, mert az Isten gyűjti össze ezeket az embereket. Az Isten készteti őket, hogy egybegyűjjenek. És azt mondja, az én nevemben, akkor ott vagyok közöttük. Ugyanez a kifejezés található, az utolsó ilyen kifejezést olvasnám, a Korintusi első levél 5. rész 4. versében. Annak is megvan a maga különlegessége, azért idézem föl ezt a verset, 1 Korintus 5.4, így hangzik, Pál apostol írja a Korintusban élő hívőknek, ti, ugye itt megszólítja a korintusi hívőket, a gyülekezetben gyülekezett tagjait, és az én lelkem, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmával. Ez az igevers pedig azért jelentős, mert azt mondja, hogy az Isten úgy is képes összegyűjteni embereket, hogy fizikailag nem egy helyen vannak. Ugye? Mert itt Pál apostol önmagáról beszél, hogy az én lelkem egybegyűlik ti veletek. Ugye? Ti és az én lelkem, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén. Ami Urunk Jézus Krisztusnak hatalmával. Tehát Jézus Krisztusnak arra is van hatalma, hogy olyan közösséget hozzon létre, akik lelki közösséget alkotnak, és fizikailag ugyan nem egy helyen vannak, de tudják, hogy ők közösségben vannak másokkal, akik ugyanúgy Krisztus követői és tanítványai. Ilyen hatalma van az Istennek, és ilyen közösséget, ilyen lelki közösséget szeretne megteremteni. Na de akkor most föl kell tennünk a kérdést, hogy hogyan is történik ez az összegyűjtés az Isten részéről. Hogyan is szeretné az Isten elérni azt, hogy az Isten körül éljen ez a nép, folyamatosan és állandóan, egész életében ott táborozzon és ott lakjon az Isten közvetlen közelében, hogy egy körülötte lévő élő néppé váljon az ő tanítványa, az ő közössége. Részben bizonyos mértékben utalás történt erre a Máté 23.37-ben, amikor azt mondta az Isten, hogy prófétákat és követeket küldtem. Egy kicsit tegyük konkrétabbá ezt a módszert, hogy az Isten milyen módszert is alkalmaz, és hogyan próbálja meg az összegyűjtést megvalósítani. Ismét csak egy nagyon közismert igehelyet olvasnék, és nem minden igét fogok felolvasni, utalok itt János evangélium 10. fejezetére. Ugye egy közismert fejezet ez, és egy közismert tartalommal bír, ahol megint csak visszaköszön a dávidi tapasztalat. Ugye Dávidnak volt a tapasztalata, hogy ő az Istent és az ő urát pásztorként tekint rá. És maga Jézus önmagát most itt is pásztorként mutatja be, és néhány verset szeretnék fölidézni ebből a fejezetből. A másodikat, kettőtől az ötödik versig olvasnám. Tehát János evangélium 10. fejezet második versétől olvasnám az 5. verséig. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját, idegent pedig nem követnek, hanem elfordulnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ugye nagyon világosan beszél itt Jézus arról, hogy az egybegyűjtés, vagy az összegyűjtés, az egy helyre, egy célból történő összegyűjtés, betakarítás. Azt az Isten milyen módszerrel végzi? Hát nyilvánvalóan, hogy az ő hangja által, ugye azt mondja itt az ige, hogy a hang által, amit ha most lefordítanánk, akkor nyilván itt az Isten szaváról van szó, ugye? Vagyis azt mondja itt el Jézus ebben a nagyon tömör és egy kifejezésekben vagy kijelentésekben, hogy azok a juhok, akik követik Jézust, azért követik, mert ismerik ezt a hangot. Mert ismerik azt a megszólalást, amely hangot nekik követniük kell, és ebben nincs náluk bizonytalanság. Ugye? Mert azt mondja, nem mondja Jézus, hogy elbizonytalanodnak, hogyha idegen hangot hallanak, hanem az idegen hang hallatán is felismerik, hogy ez nem olyan hang. Nincs bennük bizonytalanság, nincs bennük kétség, hogy jó hangot hallok, vagy rossz hangot hallok, hanem egyértelműen képesek különbséget tenni a jó és a rossz hangok között. Mert azt mondja itt a 4. vers, amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Olyan ismeret van erről a hangról, amely esetében minden más hang közül kihallatszik, és egyértelműen meg tudják különböztetni más hangoktól is, mert hogy idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak, mert nem ismerik az idegen hangját. Nagyon világos és egyértelmű tehát itt a megkülönböztetés. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy találunk-e erre példát az igében, amikor Istennek ez a hangja megszólalt, az isteni hang megszólalt, és az isteni hangot követte mondjuk az Isten népe, vagy esetleg nem követte, mert nem ismerte föl. Szeretnék utalni gyorsan és röviden még két ilyen ószövetségi történetre, mind a kettő közismert történet, de talán ilyen szempontból nem vizsgáltuk meg ezeket a történeteket. Az egyik ilyen történet az Királyok első könyvének a 18. és 17. fejezetében található. Nyilván nem olvassuk el minden versét, mert erre már nincs időnk, és nem is most ez a célunk. Egy-egy igehelyet szeretnék olvasni, és bizonyos szempontokat számba venni azon igék kapcsán. Tehát Királyok első könyvének a 18. fejezetéhez lapozzunk először, és onnan a 17. verset fogjuk majd elolvasni. Ugye a Királyok első könyvének a 18. fejezete az Illés történetét tartalmazza. Vagyis nyilvánvaló mindannyiunk számára világos, hogy itt az Isten az ő hangját Illésen keresztül kívánta megszólaltatni az akkori nép számára, és ugye elébük tárni, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. De amikor az Illési hang megszólal, akkor a kérdés az, hogy a juhok felismerik-e ezt a hangot. Képesek-e megkülönböztetni más hangoktól? Hogy aki hallja az Isten választott népe körében ezt a hangot, annak a számára ez egyértelmű hang-e, hogy ez az Istentől jövő hang, vagy pedig valami más hang. A 18. fejezet 17. verse az így hangzik, és mikor meglátta Akháb Illést, ugye Akháb az Izrael királya, és Illés pedig az Istentől való küldetésében hozzámegy, mondta Akháb néki, te vagy az Izrael megháborítója. Vagyis Izrael népének, a választott népének az első számú vezetője az isteni hangot föl egy megháborító, egy a népet tönkretevő hangként értékeli. Ugye? Te vagy az Izrael megháborítója? Vagyis ez a hang, amely tőled jön, ez a népet kárára van föl, a népnek csak vesztét okozza. Vagyis az Isten választott népe, azzal szembesülünk itt, hogy az Isten választott népe az Isten hangját nem ismeri meg. Ki ismeri meg Illésben az Isten hangját? Nem kell lapoznunk, csak a szemünket egy kicsit följebb irányítani a 17. fejezetnek a 24. versére. A 17. fejezet 24. verse így hangzik, és mondta az asszony, mármint a sareptai özvegy asszony, ugye akinél az Isten Illésen keresztül csodát tett, és egy halott gyermeket is föltámasztott, ez az asszony így nyilatkozik meg Illésről. És mondta az asszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Ugye különleges eseménnyel vagy jelenséggel állunk szemben, mert egy ember, Illésnek a személye teljesen ellentétes értelmezést és jellemzést nyer. Az egyik megnyilatkozásban Illés maga a gonosz, idézőjelben mondom, és egy egész népnek a tönkretevője, egy másik értelmezés szerint pedig ugyanarról az emberről van szó, ez az ember Istennek a követeként jelenik meg, és az Isten hangja és beszéde egyértelműen felismerésre kerül. Csak hogy ki az, aki felismer, és ki az, aki nem ismer föl. És kinek kellett volna felismerni, és kitől vártuk volna el, hogy a felismerés megtörténjen. Ugye nyilván azt várnánk, hogy az Isten népe az, aki felismeri a saját pásztorának a hangját. Ehhez képest az, akitől várnánk, hogy ez a felismerés megtörténik, annál a felismerés elmarad. És akitől pedig nem várjuk egy pogány asszonytól, ott pedig a felismerés megtörténik. Ott történik meg a felismerés, ahol nem számítanánk rá. Akinek eddig nem is volt ismerete vagy tudomása erről a hangról, ugye? Mert hát egy pogány gondolkodásmód szerint élt, pogány szokások szerint, honnan tudhatta volna, hogy ez a hang, ez az Isten hangja? Ehhez képest, amikor megszólal, és szembesül, vagy meghallja ezt a hangot, azonnal képes megkülönböztetni, hogy ez egy olyan hang, amit eddig nem hallottam. Hogy ez egy olyan beszéd, amivel eddig nem találkoztam, ez egy olyan beszéd, amiről eddig én nem tudtam, amiről nem volt ismeretem. És ismeret nélkül is azonnal érzi a különbséget. És a felismerés nála megtörténik. Nézzünk még egy másik hasonló történetet, ez a szombatiskolánkhoz kapcsolódik, Jeremiás könyvében találhatunk egy nagyon hasonló esetet, vagy nagyon hasonló eseménnyel szembesülhetünk. A 38., 39. és 40. fejezetben lapozzunk tehát Jeremiás könyvének a 38. fejezetéhez, és csak röviden olvasnák el kettő verset, a harmadik és negyedik verset. Ugye nem kell nagyon sokat magyaráznom, most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hiszen a szombatiskolán keresztül most az egész Jeremiás időszakkal tisztában vagyunk. Ugye Jeremiás az, aki az Isten üzenetét közvetíti, hogy a nép adja meg magát ennek a fogságnak, és hajtsa meg magát a babiloni befolyás és hatalom előtt. Ez a kijelentés jelenik meg itt is a harmadik versben. Ezt mondja az Úr, ugye Jeremiáson keresztül, bizonnyal a babiloni király seregének kezébe adatik a város, és beveszi azt. Jön az egyértelmű isteni hang és kijelentés, amely nyilván útmutatást és vezetést is tartalmazna az akkori nép számára. És mi ennek a fogadtatása, ennek a hangnak? Ugye eszünkbe juthat itt a Máté 23:37, amikor azt mondta Jézus, hogy ő küldte az ő prófétáit, hogy egybegyűjtse az övéit. És a fogadtatása az isteni hangnak a következő. És mondának a fejedelmek a királynak, kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezeit, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezeit, hogy eféle szókat szól nékik, mert ez az ember nem a nép megmaradására igyekszik, hanem veszedelmére. Milyen különleges, hogy azt látjuk, hogy az a nép, akit az Isten választott népe, Izrael népe, aki az Isten saját népe lenne, az Isten üzenetét közvetítő embert úgy fogadja, hogy öljük meg. Ugye ez a tanács a királynak, ölettesd meg, mert ezzel az üzenettel elveszíti Izrael népét. Tehát hogyan fogadják az Isten üzenetét, hogy maga az Isten üzenete az Isten népének a romlására van. Az Isten népét tönkreteszi, elveszíti, és nem pedig megépíti, nem pedig megerősíti azt. Ezért meg kell ölni ezt az embert. Volt-e valaki, aki megértette Jeremiást ebben az időszakban? És ki értette meg? Valaki megértette Jeremiást, amikor ő szolgált itt a nép körében? Volt valaki, aki megértette. 39. fejezethez lapozzunk, és volt valaki, aki az egész helyzetet átlátta és megértette. Ugye, mert van egy különleges helyzet, a déli országrész Júdát megtámadja Babilónia. Nyilván isteni fenyítékként. De ezt az Izrael Istennek a saját népe Júda nem érti. Hogy ez a történelmi helyzet valójában egy isteni fenyíték. Csak egy veszélyt látnak benne, amit mindenáron el kell hárítani. Mert ezzel lényegében elveszítjük a nemzeti függetlenségünket, a nemzeti önállóságunkat, és idegenek befolyása és hatalma alá kerülünk. Ennyit lát Isten népe ebből a helyzetből. Volt-e valaki, aki ennél többet is látott ebben a helyzetben, vagy ebben a történelmi körülmények között, és átlátta-e, hogy itt Istennek valami egészen más szándéka van azon túlmenően, hogy elveszítsük az önállóságunkat és függetlenségünket. 39. fejezetből olvasnám a 11. és 12. versét. Jeremiás felől pedig parancsot adott Nabukodonozor a babiloni király Nabuzáradánnak a poroszlók fejének mondván, vedd őt magadhoz, és viselj gondot rá, és semmi bajt ne okoz neki, hanem azt cseleked vele, amit ő akar. Hát egy egészen más magatartás, ugye, és viszonyulás az Isten prófétájához. Azt mondja Izrael nép, hogy öljük meg, és azt mondja egy pogány király, hogy különleges módon bánjatok vele, és amit csak kíván, azt teljesítsétek. Hát egy teljesen ellentétes, ugye? Teljesen ellentétes viszonyulás ugyanahhoz az emberhez. Mert Jeremiás ugyanaz volt akkor is, amikor a királyhoz szólt, Sedékiáshoz, meg akkor is, amikor Nabukodonozorral szemben állt, vagy a babiloni király, a babiloni fejedelem is megérkezett a városban. Semmiben nem változott Jeremiás. Ugyanazt az üzenetet mondta előtte is, meg utána is. Ahogy Illés sem változott meg, ugyanaz az ember volt akkor, amikor Sareptában volt, és ugyanaz az ember volt akkor is, amikor a király előtt állt, Akháb előtt. És mégis teljesen ellentétes, egymásnak ellentmondó értékelését kapjuk ugyanannak az embernek. És akkor most olvassuk el a 40. fejezetből a 2., 3. és 4. verset. És a poroszlók feje elvitte Jeremiást, és mondta néki, az Úr a te Istened rendelte ezt a büntetést a hely ellen. Nem tudom, hogy érzékeljük a felolvasott igéből, hogy ezt nem az Izrael népének a papjai mondják. Nem az Isten választott népének az elöljárói, nem az Izrael népének a királya, hanem a poroszlók feje, vagyis az ellenséges nép katonai vezére. Egy katona ember. Nem egy olyan ember, aki, aki nagyon nagy lelki, nagyon sokat foglalkozna a lelki dolgokkal, hanem egy mondjuk egy előjárója, egy hadseregi előjárója. És azt mondja, hogy az Úr, a te Istened rendelte ezt a büntetést a hely ellen. Vagyis ő megértette, hogy mi történik. Ugye? Ő átlátta, hogy ami történik, az valójában miről szól. Nem arról szól, hogy mi egy erősebb hatalom vagyunk, és most legyőzzük ezt a kis Júdát. Ez nem, mert látszólag ez történik, de valójában nem ez történik, hanem valójában az történik, hogy az Isten megbüntet benneteket. A ti istenetek. Mi csak azért vagyunk itt, mert a ti istenetek most megbüntet benneteket, és mi csak azért foglaljuk el ezt az országot, mert az Isten büntetése rajtatok van. Nem azért, mert mi erősebbek vagyunk, és nagyobbak, és hatalmasabbak. És ez az ellenségtől jön, ez a kijelentés. Mert a következő versekben így olvassuk, és ráhozta, és megcselekedte az Úr, amint megmondotta, ugye? És ezt nem egy izraelita mondja, vagy egy júdabeli, hanem egy pogány ember, hogy az Isten cselekedte ezt. Megcselekedte az Úr. Mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az ő szavára, azért teljesedett be ti rajtatok-e dolog. Mostan azért imént téged ma megszabadítalak a lánctól, amely a te kezeiden van. Ha tetszik néked Babilonba jönnöd, jöjj velem. Nékem pedig gondom lesz rád, ha pedig nem tetszik néked, hogy eljöjj velem Babilonba, maradj itt, ími az egész föld előtted van. Ahová jobbnak és helyesebbnek látszik menned, menj oda. Megint látjuk, hogy a bánásmód, a viselkedés Jeremiással szemben egészen más, mint amit a saját népétől kap. Ugye megszabadítják a láncoktól, és azt mondja, hogy gyere velünk Babilóniába. Ugye? Hát a sokkal jobb körülményeid lesznek, ugye? Ha Babilóniába jössz, ott mi megbecsülünk téged, mert mi tudjuk, hogy te az Úr üzenetét képviselted, és mi megértettük és átláttuk ezt a helyzetet. Megint azok látják és értik az Isten üzenetét, és azok ismerik fel az Isten hangját, akik nem az Isten népéhez tartoznak, pogány emberek. És akik az Isten népéhez tartoznak, azok nem értik, hogy mi történik velük, hogy mi történik a világban. Ugye? Mondhatni azt, hogy nincs látásuk az adott eseményekre nézve. És ehhez képest figyeljük meg, hogy Jeremiás megkapja ezt a kecsegtető ajánlatot. Hát gyere velünk Babilóniába, mi ott megbecsülünk téged, jó életet fogunk neked biztosítani. És ehhez képest Jeremiásról tudjuk, hogy ő nem ezt választja, hanem ott marad Izraelben azok között, akikről tudja, hogy rossz fügék. Ugye, akikről most olvastuk a szombatiskolában, hogy nem marad belőlük senki, hogy mindenki elpusztul, aki rossz füge. És Jeremiás itt marad a rossz fügék között. Hát értjük ezt a választást? Emberileg ez egy érthető választás? Nyilván azért marad itt, mert az Istennek az üzenetét kell képviselni, és az Isten üzenete, vagy az Isten küldetése az ő számára az, hogy itt maradjon és itt éljen. Vagyis azt látjuk Jeremiásnál, hogy ő vállalja ezt a küldetést akkor is, ha emberileg sokkal rosszabb körülmények között kell élnie. Holott megkapta a lehetőséget egy sokkal jobb körülmények közötti élet lehetőségére is. Csak hogy neki nem az a küldetése. Nem ez az Istentől kapott feladata, hogy Babilóniába menjen. Mert Babilóniába kit küldött az Isten? Elküldte Dánielt, és elküldte Ezékielt, ugye? És Jeremiás pedig itt volt feladata. Vagyis Jeremiás ennyire összhangban élt az Istennel, hogy ő tudta, hogy az Isten gondoskodik azokról az emberekről is, akik Babilóniába mentek, Dánielen és Ezékielen keresztül, és őnek itt van küldetése, itt van feladata. És az Isten által a kijelölt feladat, vállalása, az a legjobb az ember számára mindenkor, legalábbis a végkimenetel tekintve. Még röviden néhány gondolatot szeretnék fölidézni az igéből, már csak néhány igén keresztül, az időnk fogytán, vagy az időnk híján, hogy ezek a kifejezések és ezek az isteni szándékok és tervek hogyan fognak majd végül is megvalósulni és teljesedésbe menni. Erről már részletesebben sajnos nem marad most időnk, csak fölvetés szintjén szeretném, hogyha elolvasnánk a Máté Evangélium 3. fejezet 12. versét, ugye, ami Keresztelő Jánosnak egy híres prédikálása, és annak a annak a prédikálásnak egy része. Máté evangélium 3. fejezet 12. verse a következőképpen hangzik. Hát a 11. verstől olvasom, mert így jobban érthető a kijelentés. Mondja keresztelő János, én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam. Akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ugye azért olvastam fel ezt a kijelentést, vagy ezt az igét, mert a takarít szó itt ugyanaz, ami korábban egybegyűlnek lett fordítva. Tehát a szünágó kifejezés található itt, amiről ugye mondtam, hogy összegyűjt, összegyűlik, betakarít. Jelentést hordoz. Ezért fordítják ugye itt, mert a szövegkörnyezet nyilván itt a betakarít jelzést igényli, vagy jelentést. Na de a 12. vers az összegyűjtésnek egy különleges módját mutatja be, mert ugye eddig láttuk, hogy az Isten az ő hangjával, az ő beszédével, az ő szavával próbálja gyűjteni az övéit. De azt is mondja, hogy az összegyűjtés egyúttal szétválasztást is jelent. Ugye? Mert a 12. vers így hangzik, hogy akinek szórólapád van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Vagyis a betakarítás, az összegyűjtés egyben szétválogatás is. Ahogy Jeremiásnál is láttuk ezt, hogy az Isten a saját népe körében tett különbséget a nép tagjai között, mert egyikre azt mondta, hogy ez jó füge, a másikra meg azt mondta, hogy ez rossz füge. Ő maga választotta ketté, ugye, a saját népét, és itt is azt látjuk, hogy az összegyűjtés egyben szétválasztás is. Az Isten népének a végső összegyűjtése kapcsán több igét már nem szeretnék felolvasni. Még egy igét szeretnék felolvasni, mert a Bibliánk azt is elárulja, hogy egy másfajta összegyűjtés is történik. Ez pedig Jelenések könyvének a 16. fejezetében olvashatjuk el. Jelenések könyvének a 16. fejezet a következő kijelentéseket tartalmazza. A 16. fejezet 14. és 16. versét olvasnám. 14. és 16. versét olvasnám. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Ugye itt is megjelenik az egybegyűjtés kifejezés. A 16. versben hasonlóképpen egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armagedonnak neveznek. Mind a két versben a szünágó kifejezés szerepel, azaz összegyűjt, betakarít, illetőleg összegyülekezik. Összegyűlik. Tehát ugye itt megint csak az a része domborodik ki, hogy valaki más által történik az összegyűjtés, ugye? Valaki más ösztönöz az összegyűjtésre, az emberen kívüli hatalom, és de itt ez a hatalom, ez nem az isteni hatalom, mert azt olvastuk a 14. versben, hogy ördögi lelkek, ugye? Tehát a másik hatalom, az isteni hatalommal szembeni másik hatalom is gyűjt egybe, ugye? Ott is az egybegyűjtés sem van a hangsúly, és az egységesülésen van a hangsúly. Csak egészen más a cél az egybegyűjtésnek, egészen más a célja. Végezetül szeretnék olvasni két igehelyet bátorításul az előttünk álló időszakra nézve. Hiszen tudjuk, hogy az előttünk álló időszak nyilvánvalóan egy küzdelmesebb időszak a proféciák figyelembevételével, és az előttünk lévő eseményekről pedig azt érzékelhetjük, hogy ez az időszak talán már nincs is annyira messze. Vagyis az egybegyűjtés időszaka talán már nincs is annyira messze. Ezért bátorításképpen néhány igét szeretnék olvasni, pedig a Zsoltárok könyvéből a 91. Zsoltár 4. versét szeretném fölidézni. 91. Zsoltár 4. versét. Ami így hangzik, az Istenre vonatkozó kijelentés, az is az Isten jellemére és az egybegyűjtésre vonatkozó kijelentés is ez lényegében. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmat, pajzs és páncél az ő hűsége. Ugye egy különleges, szép kifejezés ez az Istenről, ahogyan Jézus is már igyekezett ezt a kifejezést, vagy jelképet használni Máté 23.37-ben, amikor a tyúk jelképét használta. Itt megint megjelenik már az Ószövetségben is ez, amikor azt mondja, hogy tollaival fedez be, és szárnyai alatt ad neked oltalmat, ugye? Az egybegyűjtésnek egy másik célja a védelem nyújtása, ugye? Azt láttuk Dávidnál, hogy nem szűkölködöm, ugye? Ha pásztorként tekintek az Istenre, és hagyom, hogy az Isten egy nyájba vezessen engem másokkal, akkor nem lesz szűkölködni valóm, ugye? Nem fogok szűkölködni. Itt egy újabb, mondjuk így idézőjelben mondva ezt, hogy funkciója az egybegyűjtésnek, vagy célja jelenik meg, a védelem és az oltalom, ugye? És azt mondja, hogy ez a védelem és ez az oltalom nem is akármilyen védelem és oltalom. Mert ezt a védelmet és oltalmat tollal való befedezésnek éli meg a hívő ember, vagyis melegségnek, puhaságnak, törődésnek, odafigyelésnek, de kifelé ugyanez a szárny, ez páncél és pajzs. Vagyis befelé egy különleges viszonyulás az Isten részéről az ő gyermekeihez, de kifelé pedig a legerősebb és legszilárdabb védelem. Még egy befejező igét szeretnék olvasni, az 57. Zsoltárnak a második versét, és ez lenne az utolsó igénk, amit szeretnék a mai alkalommal felolvasni. 57. Zsoltár, 57. Zsoltár második verse. Megint csak Dávidnak a kijelentése. Ugye akkor, amikor menekült Dávid, akkor ő is vágyakozott erre az oltalomra, és az Isten körül való élésre, és az Isten körül való ott levésre. 57. Zsoltár második vers így hangzik, könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. Vagyis ha nehéz időszakok, van való legjobb helyünk is szintén az Isten közvetlen közelében és szárnya alatt van. Ugye amikor veszedelem közeleg, vagy veszedelmes helyzetbe kerülünk, vagy azt élünk át, vagy úgy érezzük, hogy egy ilyen veszedelmes dolog közeledik hozzánk, vagy ebbe kerültünk bele, akár önhibánkon kívül, ahogy Dávid is önhibán kívül került ebbe a helyzetbe, hiszen Saul ok nélkül üldözte őt, és nem adott ugye erre Dávid okot, de lényegében a halálát kívánták, és menekülnie kellett, és azt mondta Dávid, hogy ebben a helyzetben sincs máshol igazán helye, csak az Isten szárnyában, ahol igazi oltalmat nyerhet. Adja Isten, hogy az előttünk álló időszakban szem előtt tudjuk tartani ezeket a kijelentéseket, hogy az Isten mindenkor védelmet és oltalmat kíván nyújtani, és az Isten olyan helyzetet kíván nekünk mindenkor adni, amikor mi is elmondhatjuk, hogy nem szűkölködünk. Adja Isten meg ezt a tapasztalatot mindannyiunknak, és azt a tapasztalatot is, amit Pál apostol átélt, hogy ő egy lelki közösség tagja lehet, amely lelki közösséget az Isten maga az ő hatalmával hozott létre, és alkotott meg. Adja meg ezt mindannyiunk számára az Isten az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 310-es számú ének első és második versét énekeljük el. Tehát 310-es számú ének első és második verse.
Thank you.
az imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Atyánk Istenünk, hálával borultunk most le, és keresünk újra téged, és jövünk te hozzád. Köszönjük azt, Istenünk, hogy újra és újra a te igéd föltárulkozik előttünk, és megmutatod magad a te írásai, a te igédben, a te szabadban. És köszönjük, hogy ezt újra és újra fellapozhatjuk, és újabb ismereteket szerezhetünk a te igédből. Köszönjük, Istenünk, hogy sok tanítást elrejtettél egy-egy kifejezésben is, egy-egy jelképben is, és köszönjük, hogy megláthatjuk, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egybe, és hogyan erősítik egymást, arra nézve, hogy mi a te szándékod és célod, a te akaratod a te népeddel kapcsolatban. Köszönjük, Istenünk, hogy a te gondolatod az a békesség gondolata, és nem a háborúság gondolata a te népedre vonatkozóan. Köszönjük, Istenünk, hogy ezt a békességet és ezt az oltalmat te úgy akarod megadni nekünk, amiképpen a tyúk szárnyai alá, vagy a madár szárnyai alá vonja a fiókáit, és melengeti, védelmezi őket. Köszönjük, Istenünk, hogy vezetni is akarsz bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy nem maradunk így irányítás, vezetés nélkül sem. Köszönjük azt, hogy ezt a hangot te mindig küldöd a mi számunkra, hogy megismerjük, hogy soha el ne felejtsük, hanem mindig ott ilyen az emlékezetünkben. Újra és újra megerősíted ezt a hangot mi bennünk. Köszönjük, Istenünk, hogy tanítasz erre bennünket. Kérünk, Istenünk, add, hogy valóban felismerjük, add, hogy el ne bizonytalanodjunk, hogy nehogy kétségeskedjünk, hogy helyes hangot hallunk-e. Add, Istenünk, hogy mindig érezzük a te vezetésed, hogy ne lehessen olyan tapasztalatunk, mintha vezetés nélkül maradók lennénk. Köszönjük, Istenünk, hogy te erről mindig gondoskodsz, és mindig adsz nekünk majd üzenetet is, olyan embereket, akik által ezt megszólaltatod. Köszönjük, Istenünk, hogy te megígérted, hogy a végidőben újra elküldöd majd nekünk Illést, aki által te már korábban is képviseltetted magad. Add, Istenünk, hogy felismerjük majd, add, Istenünk, hogy mindig legyen látásunk arra, hogy ezt a hangot meghalljuk, hogy átlássuk, legyen hallásunk a te hangodra, és legyen látásunk arra, hogy mi történik körülöttünk, hogy milyen helyzetbe kerültünk, hogy értsük is azt, amiben belekerültünk. Kérünk, Istenünk, hogy te adj hát nekünk értelmet, te adj hát nekünk hallást is, az előttünk álló időszakra nézve is. De kérünk, Istenünk, te erősítsd meg azokat is, akik testi betegségekben szenvednek. Te látod mindenkinek a helyzetét, különösen Attilának a helyzetét. Adj neki megerősítést, családjának pedig vigasztalást. Kérünk, Istenünk, arra, hogy maradj a mai nap további részében is velünk, és hallgass meg a mi könyörgésünket Jézus nevében. Amen.
Távozásul a megkezdett 310-es számú ének 7. versét énekeljük. 310-es ének 7. verse.